A genetikai információ az élővilágban vagy DNS alapú, vagy mRNS alapú. Ez a genetikai információ íródik át azután fehérjékké. Az emberi sejtekben például DNS formájában történik az információ tárolása, erről mRNS képződik, és erről képződik azután a sok mindenféle fehérje, ami a szervezetünket alkotja. A vakcinázásnál vannak például mRNS típusú vakcinák, ilyen a Pfizer, a Moderna, tehát ott, ha beviszik ezt a genetikai információt az emberi szervezetbe, és az bekerül a sejtekbe, akkor ez az mRNS íródik át a tüskefehérjévé, ami azután immunizálja a szervezetünket a koronavírus ellen. A DNS vakcina egy lépéssel vissza megy, DNS-t visz be a szervezetbe, a sejtjeinkben erről képződik az mRNS, és ez az mRNS íródik át tüskefehérjévé. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan genetikai információt visz be a DNS is, csak egy lépéssel többet kell dolgoznia a sejtnek azért, hogy ebből tüskefehérje legyen, de ugyanolyan biztonságos, hatékony módszer ez is, mint az mRNS vakcinák.
Ugyanolyan hatékony és biztonságos, vagy hatékonyabb és biztonságosabb?
Nem tennék fokozati különbségeket. Mindegyiknek van előnye, mindegyiknek van hátránya. Egy másik módszer, egy párhuzamos módszer, hogy hatékonyabb lenne, azt én nem gondolom, hiszen ezeknek az mRNS vakcináknak a hatékonysága 92-94%, tehát ez már eleve egy nagyon magas hatékonyság. Nem hiszem, hogy ezt jelentősen képes lenne meghaladni a DNS vakcina hatékonysága.
Az új oltóanyagok le fogják váltani középtávon vagy hosszú távon a régieket, vagy pedig az a helyes út, hogyha mindegyiket használjuk?
Az a helyes út, ha mindegyiket használjuk, egymással párhuzamosan. Ugyanilyen DNS az információ, például a vektorvakcináknál is, ugye, amiket már használunk, ilyen a Sputnik, vagy a Janssen, vagy az AstraZeneca, ott is az adenovírus, hordozóvírus DNS-ébe teszik be DNS formájában a tüskefehérjegént. Tehát nem egy újdonság ez a DNS vakcina, ebben csak az a különbség a vektorvakcinához képest, hogy nem egy adenovírusba teszik be a tüskefehérjegén DNS-t, hanem csupaszon hordozóanyaggal körülvéve juttatják be a sejtjeinkbe, de a működési elv az tulajdonképpen ebben az esetben is ugyanaz. Mindegyik módszernek van létjogosultsága, egymással párhuzamosan léteznek majd nagy valószínűséggel, és például, ha az egyik vakcina nem működik valakinek a szervezetében valamilyen okból, ilyen sajnos adódhat, akkor mindig van esély arra, hogy a másik vakcina az majd megfelelő immunhatást vált ki.
Vírusszakértőként nyilván botorságnak tartja, de szerintem ettől függetlenül még tudja, hogy ha egy laikus azt hallja, hogy DNS-t visznek be a szervezetébe egy vakcinával, akkor minimum megijed. Mit tud mondani azoknak, akik ezt érzik ilyet hallva?
Ez is egy bevált technológia már. Több éve használnak ilyen vakcinákat különböző kórokozók ellen, tehát eddig nem bizonyult egyszer sem ártalmasnak. Minden vakcina típus esetében voltak ellenzői a különböző vakcináknak. Így volt ez 200 éve is, amikor az első vakcinát kitalálták, és azóta folyamatosan újabb kétkedők jelentkeznek, akik az aggályaikat hangoztatják, de ettől függetlenül azt kell mondanunk, hogy a fertőző betegségek elleni eredményes küzdelemnek a legjobb fegyvere az mindig a vakcina volt, és az is marad, és az, hogy az emberi halandóság erőteljesen csökkent, és a népességnek az átlag életkora jelentősen megnőtt, ez elsősorban a vakcináknak köszönhető, és annak, hogy például a különböző fertőző gyermekbetegségeket, illetve hát a népességet megtizedelő nagy fertőző képességű betegséget a vakcinák segítségével sikerült leküzdeni. A vakcinafejlesztés az töretlen, mindig új és új technológiákat fog kialakítani. Az új technológiáknak mindig lesznek ellenzői, lesznek kétkedők, akik azt hangsúlyozzák, hogy ez kockázatos és veszélyes lehet. Eddig még soha nem bizonyult ez be, hogy veszélyek jelentkeztek volna. Ha valamilyen probléma volt, az mindig eltörpült ahhoz képest, amit az adott fertőző betegség képes okozni.
Az a konkrét DNS alapú koronavírus vakcina, amelyről most beszélgetünk, a ZikovD állítólag tű nélküli oltás, a bőr két rétege közé kell a híradások szerint bejuttatni. Ez is lehet előny, ugye, a korábbi oltásokhoz képest?
Igen, egyszerű is. Ugye az ilyen vakcina beviteli módszer sem új már. Nem mindig ez az úgynevezett intradermális technikával dolgoztak, de például különböző sűrített levegős vakcina bejuttatások már ezelőtt 40 évvel is működtek. Emlékszem, annak idején a katonaságnál minket is tű nélkül oltottak. Gyors, egyszerű, automatizálható, a munkaerő igénye sokkal kisebb, nem kell mindig tűt cserélni, új fecskendőt használni. Ez egy beviteli technológiai előny, de ez nem magának a vakcina készítésnek a technológiája, hanem ez már oltás technológiai kérdés.
Hogyan látja a koronavírus járvány negyedik hullámának kialakulását Magyarországon? Ez mikorra várható, várhatóan mennyire lesz súlyos, kiket fog érinteni?
Lassan emelkedő tendencia lesz a következő hetekben. Ez már megindult, ugye, és a szennyvíz adatok azt vetítik előre, hogy nagy valószínűséggel a következő hetekben ez folytatódni fog. Ezek az adatok most még egyelőre nem nagyon vészjóslóak, de minden esetre a tendenciát már jelzik. Én úgy gondolom, hogy szeptember során ez a folyamat felgyorsul, részben az iskolakezdés, részben a különböző tömegrendezvények, eukarisztikus kongresszus, világbajnoki selejtező mérkőzések, tehát sportesemények, a vadászati világkiállítás segítenek majd abban, hogy a vírus terjedése fokozódjon. Az október és a november lesz kritikus. Én úgy gondolom, hogy valamikor a két hónap fordulóján várható a járvány hullám csúcsa, ezt majd meglátjuk. Jellegében remélhetőleg különbözni fog a második és a harmadik hullámtól abban, hogy a viszonylag magas átoltottság miatt nem lesz annyi halott, nem lesz annyi lélegeztetőgépen lévő és kórházban lévő páciens, tehát az egészségügyön a terhelés remélhetőleg nem lesz akkor, mint a második és a harmadik hullám idején, de a fertőzöttek száma most is nagy lesz, részben azért, mert a delta variáns az sokkal terjedőképesebb, mint a korábbiak, részben azért, mert mint tudjuk, a vakcinázás nem véd a fertőződés ellen, csak a betegség kialakulása ellen, tehát magyarul a fertőzöttek száma az valószínűleg magas lesz most is. Az átlag életkora a fertőzötteknek vélhetőleg lefelé tendál továbbra is, éppen azért, mert az idősebbek óvatosabbak, nagyobb százalékban oltatták magukat, jobban vigyáznak magukra, vélhetőleg esetleg a maszkhasználathoz is ők jobban visszatérnek majd, tehát én úgy gondolom, hogy nálunk is megfigyelhető lesz az, ami sok magas átoltottsággal rendelkező országban már megfigyelhető, hogy a fiatalabb korosztályok között jelenik meg elsősorban a fertőzöttség. Szerencsére ők viszonylag rezisztensebbek a kórokozóra, úgyhogy ez is segít majd abban, hogy az egészségügyön ne legyen akkora terhelés, mint a korábbi hullámok idején.